a hétköznapok kapaszkodói. Életutak a megélt tapasztalatok tanulságainak tükrében. Az NLC exkluzív, lélekemelő podcast beszélgetései. Nem csak a közönség, de a szakma is elismerően nyilatkozik szakmai kvalitásairól. 10 éve az egyik legfoglalkoztatottabb előadó Magyarországon, azt megelőzően azonban neki is kijutott a nélkülözésből és a mellőzöttségből. Ritkán készül vele igazi mély interjú, pedig bőven van miről mesélnie. A folytatásban szó lesz az életét majd 30 éven keresztül megkeserítő italról, származásának előnyeiről és hátrányairól, családi életéről, gyermekeiről és a szüleiről, és ami a legfontosabb, a hétköznapok kapaszkodóiról. Aki kérdez, Sándor András, és aki válaszol...
Kökény Attila.
Az is furcsa, hogy egy nagypapával beszélgetek.
Hát igen. Fél, sokszor nekem is furcsa, hidd el, hogy nagypapának, hogy most már nagypapa lettem, de hogy meg tudtam, hogy ez valahogy így fog történni, mert hogy hát én is nagyon fiatal voltam, 21 éves voltam, amikor a fiam született, és én azért titkon reménykedtem abba, hogy ők is minél hamarabb meg fogják ejteni ezt a döntést, amit én akkor megejtettem. És hogy ha tudatos, ha nem, akkor is azt gondolom erről, hogy az a jó, mert hogy minél hamarabb jönnek a gyerekek nekik is, meg hogy nekem is így, most azért 46 évesen nagyapa vagyok. Figyelj, ez valami brutális. Tehát, hogy tele vagyunk energiával, én is, a feleségem is.
De az igaz ezek szerint, hogy fiatalon tartanak a babák meg a gyerekek?
Hát most az, hogy fiatalon-e tartanak, ebben a korban szerintem van benne igazság egyébként, mert hogy sokkal energikusabbá tesznek, mert ott jövök, megyek utána. Most fél, gondolj abba bele, ha ez 20 évvel később történik, én már nem mászkálok velük sehova. Én ezt biztos vagyok benne, ha nem vagyok olyan energikus, mint most egyébként, és nem vagyok úgy, ahogy most vagyok. Hát azért nem gondolom, hogy 65 évesen be fogok menni egy játszóházba, és bebújok valami hernyóba a gyerekkel.
Világos,
tehát,
világos.
Hogy azért én azt gondolom, hogy igen, ez nagyon sokat számít, mert hogy amikor itt vannak az unokák, akkor mi egész állónap talpalunk a feleségemmel, mert hogy a Medi az most kezdett el járni, ugye? Az én kezemben az Atika van, a feleségem fut a Medi után, akkor csere van, akkor ez van, mert hát nyilván, amikor átjönnek a gyerekek, akkor azért nyilván ők is azért vannak itt, hogy egy picikét azért ugye elengedjék magukat, tudod, jönnek, mennek, esznek, isznak, beszélgetnek, és akkor hát ez mi vagyunk a futkározásos.
A nagyszülőknek ez a feladatuk?
Hát én azt gondolom, hogy ez is benne van abban, hogyha már átjönnek, akkor mi foglalkozzunk velük, hát meg szeretjük őket kényeztetni, csókolgatni, tehát ezek a fajta dolgok. Nyilván nem, nevelni nekünk nem kell. Ez egy nagyon hálás feladat, én azt gondolom, nagypapának vagy nagymamának lenni, mert hogy a felelősség rajtunk nincs. Amit ők nem engednek meg, azt majd mi megengedjük, úgyhogy mi elrontjuk őket, úgyhogy ez a mi dolgunk.
Az a cím ennek a sorozatnak, amiben épp beszélgettünk, hogy a hétköznapok kapaszkodói, mert meggyőződésem, hogy minden embernek kivétel nélkül szüksége van kapaszkodókra. A kiszolgáltatottság fogalmával te hogy vagy? Ez mit jelent számodra, amikor ezt a szót hallod, hogy kiszolgáltatottság?
Nyilván, hogyha a zenére megyek vissza, és ugye a múltban kezdek el keresgélni, ez a zenével kapcsolatosan voltam mindig kiszolgáltatott, mert hogy amikor vendéglátóztam, akkor teljes mértékben kiszolgáltatott voltam az embereknek, és hogy ennek voltak jó pontjai is, azt gondolom meg rossz is. Tehát, hogy a jó dolgot abban mondom, a jó pozitívumot, hogy amikor kérik a dalokat, és ezt meg kell tanulni, az tök jó. És te kiszolgálod azokat az embereket, mert megtanulod azokat a dalokat, amiket ők akarnak hallani. De amikor ez megtörténik este 10-től reggel 5-ig, és mindenki az arcod bár részegen, és kérik ezeket a dalokat, az már tud kellemetlen lenni. Uh-huh. Tehát, hogy vannak jó részei is a vendéglátásnak, meg vannak rossz része is ennek. Tehát van pozitív, meg negatív.
Hát átok és áldás nyilván.
Pontosan.
Ugye te azért kezdtél vendéglátózni, mert rá kényszerített az élet.
Hát igen, volt ebben egy olyan kis csavar, hogy ilyen 16 éves voltam, amikor így bedobtak a mélyvízbe, ugye a családból az idősebbek, mert volt a szüleimnek egy ilyen balesetük, és akkor ott mind a kettőt lenyugdíjazták, leszázalékolták a szüleimet.
Tehát ő rokkant nyugdíjasok lettek?
Hát igen, mert anyukámnak nyakcsigolya törése, ez az apám cukrot kapott, stb., és akkor hát így nem tudtak elmenni dolgozni, és hát nyilván ugye öten vagyunk testvérek, és én voltam már csak otthon egyedül. mindenki erre.
Tehát a legkisebbre hárult a
tehet. Hát igen, mert én igazából nem is voltam betervezve, olyan pici, olyan nagy a különbség köztünk, hogy aki utánam jön, az 12 évvel idősebb. Tehát, hogy én már csak egy ilyen becsúszott szerzemény vagyok, nem voltam betervezve.
De ennek érezted az életben bármiféle hátrányát?
Hát nem, soha nem, mert nagyon nagy szeretetben voltunk, hál' Istennek, mindig. Csak hát nyilván nem voltak már olyan testvéreim, akikkel játszani tudtam. Tehát nekem inkább barátaim voltak gyerekként, mert ugye, hát mondom, a bátyám, aki utánam jön, az most már 57 éves. Tehát...
Emiatt a kapcsolatotok is?
Nem, mert teljesen jó volt a kapcsolatunk. Hát akkor még ugye másképpen szerettek, aztán amikor én már mikor felnőttem a zenéhez, akkor meg már kollegalitás volt, mert együtt jól játszottunk, ugye volt úgy, hogy külföldön játszottunk együtt. Ugye az egyik bátyám zongorista, a másik az hegedűs basszusgitáros, a sogorom zongorista, tehát az egész család zenész, így körülöttem mindenki. És hogy ebből nem volt hátrány. De hát az azért nem volt az, hogy öten tudtunk játszani testvérek. Mert egyben voltam. És hogy ugye egyedül voltam ott otthon is, és így mondták, hogy akkor így el kell mennem. És ugye mi Kőbányán születtünk, ott éltünk, és akkor ott volt egy ilyen, ahol laktunk, egy lakótelepen, ez az Újhegyi lakótelep volt, ott volt egy presszó, ahova zenészt kerestek. És akkor mondták, hogy te fogsz oda menni. Hát de mondom én, hogy
megyek. Ez édesapád, vagy ki mondta?
Nem, a sógorom meg a bátyám.
Aha.
És mondták, hogy te fogsz oda menni, mert pénzt kell keresni. Hát és mondtam, hogy hát de ember, hogy? Hát én nem tanultam ilyen dalokat soha, nem is énekelek, nem is tudtam énekelni. Vagyis hogy akkor még nem tudtam, hogy tudok énekelni, vagy egyáltalán mi lesz ebből. És akkor ugye jött az, hogy hát nem tudsz mit csinálni, ez van, mély víz. Oké, de 16 évesen ezt hogy érted meg? Tehát sehogy érted. És ráadásul úgy, hogy én folyamatosan inkább a jazz tanultam, mert ugye klasszikus zenét tanultam, akkor utána elkezdtem a jazzzel foglalkozni, majd gimnáziumba jártam, és úgy tökre jó volt a kis életem, mert hogy készültem arra a pályára, amire minden srác, aki ezt szereti, és hogy majd ez tök jó lesz, majd ebbe kiteljesedünk. És akkor egyik persze a másikra ez így tönkre ment, és akkor bedobtak a mélyvízbe, és akkor ott igazából szembesültem azzal, hogy teljesen más fajtájú zenével kell most elkezdenem foglalkozni, hogy tudjak segíteni otthon.
Tehát akkor, ha jól értem, ezt nem a szüleid kérték, hogy te menjél dolgozni, hanem ott a többiek, a bátyád, meg aki...
Hát igen, mert a szülők azok nem
a közeletekben
mondták. Igen, a szülők nem mondták soha, hogy te menj el, és keresd pénzt, és segíts rajtunk.
Tehát azt sem mondták, hogy akkor be kell szállnod a családi büdzsét.
Nem, soha nem mondták, itt az idősebb, tehát a fiúk mondták, hogy baj van, muszáj lesz segíteni. Mert mi is külön vagyunk, mindenkinek van családja, gyerekei, ők is megvan az életük. Nyilván
ezt teherként élted meg akkor?
Nem. Picit csalódott voltam abban, hogy nyilván nem tudom azt folytatni, amit akarok, de hogy úgy voltam vele, hogy hát ez is zene, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Most nem tudtam még akkor ezt, nem tudtam felfogni. Tehát igazából 16 évesen nem tudod ezt eldönteni, hogy neked pénzt kell keresni. Hogy ez most innentől kezdve kötelezővé válik. És akkor elkezdtem. Elmentem este 9-től hajnal 5-ig.
Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. Kökény Attila elmeséli, miért kellett gyerekként zöldséget árulni az édesanyjával, de arra az időszakra is visszaemlékszik, amikor a temető villamos megállójában áldogáltak virággal a kezükben. Szüleit annyira szerette, hogy még 15 éves korában is velük aludt. És az is kiderül a folytatásban, milyen apa vált belőle. Már is folytatjuk a beszélgetést. A nélkülözés szóról mi jut eszedbe?
Nyilván nem volt autónk, nem voltak ilyen luxus dolgaink abban az időben, aminek kellett lenni, de hogy enni ettünk. Tehát, hogy volt az is, nem mondom azt, hogy nem volt, volt olyan is, amikor nem úgy ettünk, de mindig ettünk. Tehát, hogy azért az nem volt, hogy éheztem, és tényleg nem mondhatom azt, mert nekem apám mindig megteremtett mindent. És hogyha nem apám volt, úgyhogy apukám levetegedett, mert ő neki volt egy ilyen gerinc sérve volt, meg mit tudom, és volt úgy, hogy beállt neki a gerinc, és akkor még hát ugye, most beszélek 40 évről, akkor még ugye nem volt az, hogy tök jól működött volna valami az orvos tudománya, hogy akkor jó, csináljunk valamit, és akkor elmúlik. Nem volt úgy, hogy egy hétig, meg két hétig, meg egy hónapot feküdt szegényként. És akkor anyám fogta magát, és akkor ment dolgozni. Mert viszont anyám meg ugye nem dolgozott a véget, hogy ott voltunk mi, és hogy velünk foglalkozott. Világ. És apám akkor ezt megoldotta, de mikor nem tudta, akkor anyám abba a percbe ment, és nagyon sokszor mentem én is vele, kimentünk a nagybani piacra, megvette a zöldségeket, és akkor leálltunk valahol egy utcán, és ezeket eladogatta anyám, és ott álltam mellette. Akkor voltak, amikor virágot árultunk, mentünk a temetőhöz, ott álltam csokrokkal a villamos megállóba, érted, és hogy ezek ilyen kis pót keresetek voltak, és hogy mindig próbáltunk azért valamit tenni ezért otthon, hogy legyen, mert hogy mindig kiegészítettük egymást azzal, hogy ha apunak nem ment, akkor anyu ment, és akkor mentünk vele.
Egyébként a pozitív életszemlélet az megvolt benned mindig?
Igen, én azt gondoltam, hogy...
Tehát még a nehezebb időszakokban is?
Figyelj, az nagyon fontos volt számunkra, hogy mi óriási szeretetben voltunk. Hát én 14-15 évesen anyám meg apám közt aludtam.
Komolyan?
Igen, mert hogy nálunk ez nem volt gond. Tehát nem volt ez a háromszobás volt a lakótelepi lakás, mert ugye sokan voltunk, és mikor a 20 négyzetméteresbe születtem bele, akkor mind a 20 négyzetméteresbe laktunk, és akkor ugye akkor még abban az időben kaptak a nagycsaládosok ingyen
tanácsi lakás?
Hát ilyen önkormányzati lakás volt, hogy tanácsi, mit tudom én, hogy hívták, és akkor kaptunk ott a lakótelepen egy háromszobás lakást. Így mindenkinek meg lett mindene, de hogy én imádtam őket, és én nagyon szerettem, és ott aludtam apám karjába, vagy anyám karjába, de már volt csajom. Hát, hogy volt csajom 15 éves.
És ezt elmerted mondani, hogy hol alszol?
De azt nem, a csajoknak nem mondtam soha, hogy mi újság van. Nem, de én nagyon szerettem őket, és ők is minket, és egy ilyen óriási, ilyen nagyon jó volt a kapcsolatunk mindig apámmal is. Tehát, hogy meg ráadásul én ilyen egyke gyerek voltam, azért én más kaptam, mint a többiek. Tehát, hogy...
Hát úgy egyke gyerek, hogy az öt...
Hát az ötből én voltam a legkisebbik, úgy mondom az egy-két, hogy a legkisebbik voltam, és hogy nekem azért már sokkal. Meg hát nyilván ő már idős volt, 40-valahány éves volt, mikor én születtem. Tudod, és hogy már más voltak, már nekem már sok mindent szabadott inkább.
Amit a többiek
aminek nem. A többiek nem, semmi. Tehát ők olyan szigorban voltak még, mint egy katona rend, érted? Én már nem, azért én már voltam engedve. Én már berúgtam, már nekem nem szóltak, mit tudom én, 17 évesen, érted? Voltak ilyen dolgok, tehát, hogy de nyilván nagyon féltem apámtól, és tartottam meg, hát tiszteltem őt nagyon, és hogy nagyon felnéztem rá meg minden, de hogy azért én más voltam, én nekem sok mindent szabadott.
Másfajta apa is lettél?
Én elvégett? Hát én azt
vagy
gondolom,
bármi
hogy...
miatt.
Nem, fia, én azt gondolom, hogy mindenki azt a hozadékot hozza, amit otthon kapott. Én szerintem ugyanolyan vagyok, mint ő volt. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem, ha megkérdezed a gyerekeimet, én biztos vagyok benne, hogy nem tudnak olyat mondani, és tisza szívből mondom most ezt őszintén, amiben én nem álltam mellettük, és nem segítettem nekik, vagy nem voltam pont azon a feladatnál ott. Nyilván én nem azt mondom, hogy én ilyen éjjel-nappali apuka vagyok, mert hogy én mindig az éjszakában voltam, és hogy azért én nekem voltak rossz pillanataim, és én nagyon szerettem inni, én nagyon szerettem kimaradni. Nekem azért voltak ezek a dolgok. Nyilván most már nem, meg azt hátam mögött hagytam, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy én jó apa vagyok.
A szemedre vetették valaha azt, hogy sokat éjszakázol, iszol, kimaradsz?
Nem.
Soha?
Soha, nem, mert hogy ugye ők ebben nőttek fel, hogy én megyek este.
Hogy megszokták.
Nem, persze, hát ez fél nekünk az volt a furcsa, hogy én otthon vagyok. Tehát fél reggel, én nekem egy nap szabad napom volt, mikor vendéglátoztam, az a vasárnap volt, és reggel 6-ig ültem az ágy szélén. Tehát én akkor sem tudtam aludni. Én annyira átállt nekem az egész rendszerem, hogy én este délután 5-4-5-6 fele keltem fel. Vacsoráztam egyet, még egy picit a gyerekekkel voltam, volt, hogy bele tudtam esni egy fürdetésbe, vagy ilyesmibe.
De tudtál velük mit kezdeni egyáltalán?
Gyerekekkel? Uh-huh. Persze, mert azért a nyár az tök jó volt, mert hogy akkor nem aludtam annyit. Télen inkább mormotáztam, mert akkor aludtam, de nyáron mindig felkeltem, mindig mentünk programozni, strandoltunk nagyon sokat. Hát amikor lehet, amikor úgy kerestem a pénzt, hogy el is tudjuk költeni úgy, hogy már közben a háttér megvan, akkor vittük mindenhova őket, igen.
Mikortól indult be úgy igazán, hogy a háttér megvolt, és tudtátok őket?
Meg aztán.
Ja, ez egyértelmű?
Igen.
Addig
hát addig nehéz volt.
Kínlódás?
Hát most mondhatom azt, hogy amikor összekerültem a feleségemmel, az Arival, mert ugye a második feleségem, akkor én nagyon-nagyon sokáig, még a lányom már megszületett, én még mindig ilyen 4000 forintos fizetésből voltunk. És két gyerek volt akkor már. 4000 fizetésből. Pelenka, kaja, cigi. Mert akkor még mind a ketten cigiztünk.
Ja, még nyomtátok is.
Persze, akkor még spangli is volt. Úgyhogy ez úgy történt, hogy vettünk egy doboz cigit, és oké, még este bementem egy 2-3 szállal. Így valahogy meg volt oldva. De aztán utána jó helyeken játszottam mindig, és akkor én nagyon sok borravalót kaptam, kerestem a pénzt. Aha. És akkor hétvégente kerestem 30-40-50 ezeret, így tök jó volt, mert azért kifizettem
a borravalókból?
Hogyne.
Komolyan?
Hogyne, hát én azért az éjszakában voltam.
Akkor mit mondod, hogy 4000 forint? Hát akkor
nem, a fizetésem 4000 forint volt, de aztán elkerültem olyan helyekre, ahol már azok a fajta emberek voltak, éjszakai emberek, akik jómódúak voltak, gazdagok voltak, ők jártak be ezekre a szórakozó helyekre, és ők adták a pénzt. És akkor ott mi ugye voltunk zenekarba, és akkor esténként tudtunk keresni 20 ezer, 30 ezer, 40 ezer fejenként. Az nagyon nagy pénz volt. Beszélek 20 évről, aha, 15 évről. És akkor így minden megoldódott. Hát nyilván kellett lakást fizetni, volt rezsi, kaja, gyerekek.
Vettetek fel hiteleket is?
Hogyne. Igen.
Kökény Attila az NLC Lélekemelő Podcast beszélgetésének vendége, aki a következő blogban elárulja, milyen nehézségek árán tudtak családi házba költözni. Mesél a 20 millió forintos svájci frankos hitelről, és arról is, miként tudta visszafizetni azt a kölcsönt, amelynek végül az egekig szöktek a törlesztő részletei. Kiderül továbbá az is, mennyire kifizetődő, vagy éppen mennyire nem egy tehetségkutató műsorban szerepelni. Jöjjön hát ennek a lélektana.
Amikor elköltöztem a városba ide, akkor én felvettem 20 millió hitelt, hogy én el tudjak jönni a városba, mert 8-ban laktunk mi, 10 évet, és nagyon szerettem a 8 kerületet, imádtam, Népszijházban laktam, tele volt muzsikussal, tele volt baráttal, és akkor azt láttam, hogy egyre jobban kezd elkopni ez a fajta feeling. Kimentünk a játszótérre, a köztérre a gyerekekkel, és bele botlottam 40 darab tűbe. És akkor mondtam, hogy én itt a gyerekeimet nem fogom felnevelni, hogy a játszótéren lejövünk, és más se látok, csak tűt. Mert este ott szúrják be magukat az emberek. És akkor mondtam a felségemnek, hogy most kell lépnünk, még időben, még el tudjuk adni itt a lakást, mert különben lehet, hogy egy év múlva a kutya nem fog ide akarni jönni lakni. És akkor eladtuk a lakást, és akkor én itt dolgoztam, itt volt az Éva kaszinó.
Ezt most a hallgatóknak, olvasóknak mondom, azért mondod, hogy itt, mert ugye itt ülünk a házban,
a Lőrincen vagyunk most.
Lőrincen vagyunk. Egyébként igen. Én nagyon pazar portán.
Köszönöm
mondtam
szépen
is, amikor megérkeztem, hogy szívből gratulálok. Egyébként érdekel, hogy hány év munkája ez?
Hát ez azért nagyon sok, mert hogy...
Ez az életmű?
Hát igen, úgy lehet. Igen, mondhatom azt, hogy ez az életmű, mert hogy ez már ugye ebbe benne van a Népszijház is ebbe. Uh-huh. Minden benne van.
De az is érdekel, mert azt mondta, vettél fel hitelt, de ti zenésznek hogy adnak hitelt?
Ja, hát én be voltam jelentve. Ezt akartam mondani, hogy itt dolgoztam az Éva kaszinóba, és mi oda be voltunk jelentve. Mi nekünk rendesen jelentve, mint zenészek. Uh-huh. És jó pénzzel voltunk bejelentve, és ugye... Akkorjában, hát itt szórták a hitelt abban az időben, ez a válság előtt volt. Ugye mindenhonnan az csöpögött. És hát most figyelj.
Ez a svájci frankos?
Igen, svájci frankos volt. Tehát valamilyen oknál fogva mindenhonnan az csöpögött. És utána meg bedurrant.
Ez ki lett fizetve végül?
Igen, ezt is elmesélem mindjárt, hogy. Úgyhogy, tehát az lehet, hogy felvettem a hitelt, meg aztán előtt voltunk még, és felvettem 20 millió hitelt, eladtam a Népszijház utcai házat, megvettem ezt a házat, hogy ugye ide kijövünk, meg kellett csináltatni, stb. Akkor, és 2 hónapig fizettem 90 ezer forinttal. És ezt én azt gondoltam, hogy ez egy teljes normális, hogy én eljövök a városból, családi házam van, gyerekeim, tök jó körülmények között vannak, nekem megér 90 ezer forintot, és ezt még el is bírom. És akkor 2 hónap után jött a válság, és akkor felment 280 ezerre a 90.
Tehát majdnem 200 ezer forinttal megnőtt.
Igen. 200, volt olyan alkalom, amikor 280-nal fizettem, 290, 260, 270. Hát, hogy ingadozott ez a cucc, érted? És akkor nekem jött a Megasztár, és akkor ott az volt, hogy ott már a Megasztár alatt be kellett mennem, mert nem tudtam fizetni, hogy tolják ki ezt az egészet, és akkor még kitolták 5 évvel. Tehát 30 évre vettem fel, és akkor abból lett 35 év, azt kitolták. Közben ugye nekem volt egy nagyon jó barátom, aki azt mondta, hogy ne idegeskedj, tedd a dolgodat, és mindenedet fizetek. Fizette a hitelemet, fizette a rezsimet, fizette a pénzt a kajára.
Tehát ez egyfajta jó tündér is valahol. Igen. Na most őt, a jó barátodat, a jó tündért abból a világból ismerted, amit mondtál az előbb, hogy a jó módú.
Igen, pontosan. Az
éjszakai, vagy mit tudom, jó módú
éjszakai,
embereknek a...
Éjszakai élet.
Kedvenc zenésze lettél?
Igen, én az éjszakai életnek az egyik kedvenc zenésze lettem. Pontosan, és abból a körből jött ez a fiatal ember, aki segített, és ezt megoldotta.
Ő a mai napig? Itt van a kör közelebben?
Van a mai napig, igen, ez a fiatal ember, és ez egy jó módú ember. És
de a barátság is megmaradt?
Persze, úgy jobban vagyunk minden. Nyilván már nem vagyunk olyan nagyon-nagyon közel egymáshoz, mert mindenkinek 5 millió dolga van, meg én kikeverem szerettem a vendéglátóból, tudod, és hogy a hétvége nem arról szól, hogy én ott vagyok hétvégente valahol estétől reggelig, hanem én beülök a kocsiba, és vagyok öt helyen.
Hát, oké, de a barátja sztár lett közben, nem az történt konkrétan?
Persze, igen, de a barát, tehát az van, hogy nekem nincs időm rájuk. Ők ugyanúgy mennek, buliznak, stb., de ez mindig hétvégi buli. És nekem a péntek szombatom az nekem zsúfolt.
Hogyan tudtad viszonozni a gesztust?
Hát figyelj, akartam viszonozni, de nem engedte. Mondtam, hogy vissza szeretném adni a pénzt, hogy megkeresem, és azt mondta, hogy szó sem lehet róla. És így, ez ilyen óriási dolog azért, tudod, hogy valaki három hónapig fizeti a hiteledet, fizeti a kajádat, fizeti a rezsidet.
Ugye ez azért hihetetlen, mondjuk, számomra nem, én aki ismerem a szórakoztatóipart, hogy működik, de mondjuk ezt hallgatja egy teljesen civil ember, ezt a beszélgetést, és nem érti, hogy bekerülsz egy megasztárba, és egy büdös fillért nem keresel.
Nem. Hát ott három hónapig kaptunk, hát én ilyen nagyon minimális pénzt kapsz, amiből egyébként...
Ami készenléti díj.
Hát semmi.
Szerű.
Most nem akarom megnevezni, de nyilván abból sehova nem jutsz. Se előre, se hátra, inkább azt mondom.
A hitelt nem tudtad volna fizetni előre.
Nem, a hitelt enni nem ettek volna a gyerekeim előre. Na mindegy, az a lényege, hogy ez három hónapig ott így elezajlott, és akkor három hónap után viszont egy ilyen olyan történt velünk, amit egyszerűen nem is értettünk, hogy ez micsoda. Ugye beültem a kocsiba, elindultam, hétvége, odaadták a pénzt, és nem hittem el, hogy mi történik. És hazajöttem, felkeltettem a feleségemet, az azt hitte, hogy valakit kiraboltam, vagy nem tudom, valami elkeseredettség történt velem, mert hogy biztos te valakitől elloptad a pénzt, és mondtam, hogy hülye vagy, hát nem, soha nem loptam az életemben senkinek a pénzét, most se fogok, ez a pénzem hétvégente. És mondta, hogy Ati, nem hiszem el. Hát mondom, ez van. És akkor onnantól kezdve teljesen megváltozott az élet.
Mai beszélgető partnerem kendőzetlen őszintességgel mesél az alkohol iránti szenvedélyéről, amit 30 év után most sikerült letennie. Úgy érzi, hogy végleg. Amint mondja, soha életében nem érezte magát olyan szabadnak, amilyennek most, függőségek nélkül. Vajon milyen kapaszkodóval sikerült megszabadulnia az italtól? Folytatjuk a csevegést Kökény Attilával.
Azóta ez egyébként tartós tendencia?
Igen, nekem hála jó Istennek mondhatom azt, hogy 10 éve töretlenül tart mindenem. Tehát, hogy nekem sok bulim van, vannak nagy koncertek, vannak kisebbek, de hogy én az a fajta vagyok, én azt gondolom, és ezt valószínűleg a vendéglátóból fakad, hogy én nem húzok határt, hogy hova megyek énekelni, én nem megyek 5 embernek is. Uh-huh. Tehát én nálam ilyen nincs, hogy válasz olyat, hogy eljössz egy lakásra szülinapra. Miért ne vállalnák? Hát ha szeretnek, akkor elmegyek. Ha megfizetik, akkor miért ne mennék el? Hát azért hívnak, mert szeretnek. És ma már sajnos, hát most mondhatni azt, hogy már nem olyan a rádió, mint régen volt, mert azért ugye régen a rádióból hallottuk, hogy
a saját dalokat.
Meghallgattad. Most képzeld, ha én nem megyek el egy vidéki falunapra, akkor az a, hogy tudok közel lenni a rajongóimhoz? Uh-huh. Hogy tudok közel lenni? Sehogy, mert nem szólnak a dalok. Uh-huh. Úgyhogy...
Ez idegesít egyébként?
Nem, hála Istennek sose idegesített, mert elmentem Beregszászba. Volt egy ilyen nagy főzőverseny, ahol 25 ezer ember volt, és énekelték a Nincs Semmi Másomat, úgyhogy nem volt rádiósó, úgyhogy igazából nem érdekel. Meg vagyok annak.
Hiszel abban, hogy egyensúly van az életben?
Hát most figyelj, én igazából nem tudom ezt, hogy van ezzel az egyensúlya, vagy hogy van ez az egyensúly az életben.
Hát most nincs mindig nélkülözés, nincsenek mindig rossz korszakok, mert egyszer csak...
Én egybe hiszek. Én Istenbe hiszek. Ami nekem egyensúlyt ad, az Isten. Mert én azt gondolom, hogy az embernek van, ha Istenbe vetett hited van, akkor sok mindent el tudsz érni. De én abban nem hiszek, hogy Isten nélkül valamit lehet csinálni. Az az egyensúly. Én azt gondolom, hogy Isten az, ami megteremti az egyensúlyt nekünk. Magunktól nem igazán tudunk jókat. Lehet, nyilván kell az én akaratom, mert egy szabad akaratban vagyunk, egy olyan világban, ahol te eldöntheted, hogy mi a jó. De ha jól belegondolok, és jól belenézek, ha is egyensúlyról beszélek, aki a rosszal keresi meg a pénzét, az nem tud egyensúlyban lenni, mert nincs olyan bűn, amit büntetlenül meg lehet húzni. De ha Istenbe vetett hited van, és Isten mellett keresed ezeket a dolgokat, akkor viszont van egyensúly. Hát Isten adja meg az egyensúlyt.
De te mindig vallásos voltál?
Hát én mondhatni azt, hogy igen. De nem, mondok egy ilyet, ami tök érdekes. Minden roma hisz Istenbe. ővelük nem kell azt megmutatni, nem kell nekik elmondani, hogy Isten van. Elhiszik. Uh-huh. De nem mindegyik hiszi jól, és nem tudják, hogy mibe kell hinni. Tehát hogy az, hogy Isten félelme van minden cigánynak, azban most itt ülök, az így, ahogy van, azt hidd el nekem. Mert abban nőnek fel, hogy ja, Istenem, hogy az Isten áldjon meg. Más se hallottam gyerekként is, hogy van Isten félelem a romáknál, de hogy nem tudjuk, sokan nem tudjuk azt, hogy kell ezt használni, inkább úgy mondom.
Te mikor tanultad meg használni?
Hát én egyszer 2005-ben így letettem Isten mellé a voksomat, és aztán letértem hosszú-hosszú évekig, és most megint visszatértem, és hogy talán most vagyok életemben először szabad.
Ezért mondtad az előbb, hogy már hátrahagytad a...
Igen.
Az őrületet?
Igen.
Vagy az álmokfutás?
Igen, hátrahagytam mindent, és hogy tehát nyilván nem magam oldottam meg ezt az egészet meg, de hogy én is kellettem hozzá, de hogy ő segít ebben, és hogy most vagyok először szabad életemben. Most, 46 évesen, ki tudom mondani, hogy megszabadultam mindentől.
De mitől kellett megszabadulni?
Mindentől.
Az függőségektől?
Az italtól, a cigarettától, semmi, és ez, hogy nekem nem esik nehezemre. Régen, amikor volt olyan nekem egyébként, hogy azt mondtam, most nem akarok inni, és nem ittam 9 hónapig. De azért a harmadik hónapban már így volt, rámutott a pia. Tudod, hogy fú, bemész egy közegbe, barátok, millió, ott vannak, gyere, kikértek egy üvegpiát, és akkor megfeszíted magad, és azt mondod, hogy nem, kilódsz meg. Most nem kell kilódnom. Mert Istenben hozzáért.
Na de mennyire volt könnyű?
Megszabadulni?
Igen.
Hát nagyon. Így. Egy csattintás.
Tehát egyik pillanatról a másikra?
Egyik pillanatról a másikra.
Akkor abban hiszel, hogy a nagy dolgok tényleg hogy? Egy pillanat alatt
hát
változnak?
Hát képzeld el, hogy 46 éves vagyok, és 16 évesen voltam először részeg. És igazából a vendéglátó az úgy történt, hogy azért nem volt olyan hónap, hogy én ne legyek berúgva 3-szor, mondjuk. És hogy képzeld el, hogy egy csattintásra elvette ezt tőlem, és jó, soha nem voltam alkoholista, mert én nem ittam egész nap, de minden hétvégén elmentem, és a fiúkkal berúgtam. Tehát nekem volt.
És te milyen vagy részegen?
Hát figyelj, részegen. Ilyen változó volt.
Agresszív, jókedvű, csajozik inkább, mit csinál?
Pálinkától mindig bunyózni akartam. Ezért nem ittam soha pálinkát. Az mindig az agyamra ment. Tehát nem értettem soha, hogy a pálinkától egyszerűen képszakadás volt mindig. És akkor ezt így kizártam az életemből, egy-kétszer megpróbálkoztam a pálinkával, de nem ment. Most nyilván egy-egyet megiszok, mert szeretem, de hogy én nekiüljek, mint a haverok nekem, mert nekem van egy-két olyan barátom, aki a hóna alá vág egy ilyen üveg pálinkát, aztán reggelig ott elkóváljuk be, és a végén meg üres az üveg pálinka, érted? És teljesen jó van. Én ezt sosem tudtam megcsinálni. Én viszkis voltam mindig, vízzel ittam. De abból sokat. Te tudtam.
Akkor most már értem, hogy képzeld el a marketinges hölgy, aki nagyon sokat segít ebben a sorozatban, az, hogy ez milliós nagyságrendeket hozzon hallgatottságban, az ő kell, és írtam neki, hogy jövök hozzád ide a házadba reggelizni, és írta, hogy viszkit vigyél. És nem értettem, hogy miért írja. Biztos, hogy kérdeztem.
Igen,
itt
de
a válasz.
Képzeld, de mindenki hozta a viszkit egy időben. De most már nem, hát hál' Istennek. Mondom, megszabadított Istentől, ettől az egésztől, és hogy tényleg olyan boldogan tudok erről beszélni, hogy nincs az, hogy rángat az ital, nincs az, hogy rángat
tehát
a cigi.
Tehát nem hiányzik?
Nem.
Egyik sem?
Soha. Tehát ez olyan érdekes dolog, hogy tényleg, hogyha ez nem velem történik meg, akkor nem hiszem el. Most ezt nekem valaki elkezdi mondani egy pár hónappal ezelőtt, hogy figyelj, ez így lesz.
Ugye ez nem is olyan régi?
Hát figyelj, én decemberben azt mondtam, hogy nem, előtte már én nem ittam jó 9 hónapig, aztán utána jött az unoka, a tejfakasztó volt, akkor megint belugtam. Uh-huh. És akkor utána azt mondtam, hogy így elég, kész, vége.
Kökény Attilával beszélgetek az NLC Lélekemelő Podcast műsorában, aki a következő blogban roma származásának előnyeiről és hátrányairól mesél. Bár úgy érzi, számára inkább csak előnyei vannak ennek. Szó esik egyebek közt az irigység jelenségéről is. Már is itt a folytatás.
Most már azt is értem, hogy miért mondtad, hogy nagyon sok mindent kellett itt tűrnie a családnak olyan szempontból.
Persze.
Főleg a feleségednek.
Igen.
Ő... Hát most pont nincs a szobában, nem tudom tőle megkérdezni, de meg nyilván te nyilatkozol. Ő tudta, hogy mit vesz annak idején?
Igen. Hát mi úgy ismerkedtünk meg egyébként, hogy egy szórakozó helyen voltam, én ott énekeltem. És hát neki is az egész családja zenész. Tehát az apja is cimbalmos volt, és hogy az apja sem volt otthon. Ráadásul még ők az a fajta, aki külföldözött éjjel. Tehát volt úgy, hogy nem látták az apjukat 8 hónapig, meg ilyenek. Tehát hogy ők ebbe születtek bele. Igazából ezzel nem volt gond, hogy én este elmegyek muzsikálni, mert hogy ez a mi baráti társaságunkban, mi környezetünkben, ez természetes. a zenészeknél. Uh-huh. Itt azzal volt mindig problémánk, hogy én nagyon szerettem bulikázni. És ha, mit tudom, haza kellett volna, hogy 4-re, a ti nem 4-re érkezett, 7-re.
Uh-huh. Kitoltad egy kicsit.
Mindig ezzel volt a baj, hogy én nagyon szerettem inni, szórakozni. Sajnos ez így működött hosszú évekig, és ha vitáztunk, veszekedtünk, az mindig ezért volt.
Millió dolgot kérdeznék, mert dobálod a labdákat természetesen. Nézze el nekem a hallgató olvasó, hogy azért természetesen itt is van egy időkorlát, és annyi mindent kérdeznék még, de ezt is te mondtad, és arra kötök, a származásod, a romaság, átok vagy áldás az életedben?
Fú, nekem nagyon nagy áldás. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy azt a talentumot, amit Istentől kaptam, az a zene. És hogy én azt gondolom, hogy azért a romáknak a, hát mondhatom úgy, hogy a 80%-át megáldott ezzel, mert hogy lásd azt, hogy megszületik egy gyerek, és 5 évesen tud gitározni, meg valami hangszerhez hozzányúl, és valamit tud vele kezdeni. Tehát, hogy ez óriási áldás, én azt gondolom nekünk, hogy ez így működik, és hogy főleg azért, mert hogy én azért el tudom mondani, hogy én egy olyan tisztességes, becsületes környezetben nőttem fel romaként, hogy nekem apám az 40 évet dolgozott egy helyen, tehát ő nem volt zenész, egy munkás ember volt. De benne volt az újságban, hogy ilyen kiváló munkás, még abban az időben, tudod, a kommunizmusban volt az, hogy kiváló munkás, és hazahozták a faternak az újságot, és ott volt egy óriási oldalon apám is. Hogy ezek azért nagyon-nagyon-nagyon felemelő dolgok, hogy tényleg mindig az volt, hogy nekünk nem volt soha problémánk senkivel, tehát a környezetünkkel sem. Soha nem volt probléma. Tehát azért minket felneveltek a szülők, mindnyájunkat. Nekünk nem voltak ilyen problémáink. És ráadásul, ahol felnőttem, ott meg aztán egyáltalán nem volt gond az, hogy roma vagyok, mert hogy egy lakótelepen ott, tehát most mindenki szegény. Tehát suliba 30-an jártunk.
Tehát nem voltak nagy különbségek akkor még.
Nem. Hát most akinek volt egy kocsia, max annyi volt, hogy hú, ennek van kocsia. Ennyi volt egy Skodája, vagy egy Warburgja.
Irigykedtél valaha emberekre?
Nem, soha. Nem, hál' Istennek azért ez így teljes mértékben úgy azt vettem észre, hogy én egyáltalán nem vagyok irigy természetű. Sőt, mikor én nagyon-nagyon szegények voltunk a feleségemmel, és hogy voltak nehézségeink, és láttuk, hogy a barátainknak tök jó, az minket mindig boldoggá tett, hogy láttam, hogy nekik meg viszont tök jól működik. Nem, ez hál' Istennek.
A zenész szakma is szeretted? Soha nem éreztél?
Nem.
Megkülönböztetést?
Én azt emiatt gondolom, hogy nem. Hát nyilván, most figyelj, irigykedni lehet, de én mindig azt mondom, hogy ameddig irigyek rám, addig jó. Aztán majd, ha sajnálnak, már nem lesz jó. De nem, én azt gondolom, hogy akikkel együtt dolgozom, zenészek, a kollégák, mindenki, én tök jó kapcsolatban vagyok mindenkivel, úgyhogy én azt gondolom, hogy így megvagyok ebben.
Egyébként azt el kell mondjam, hogy én, aki világéletemben zenészek között mozogtam, tehát te vagy az egyetlen, aki tényleg mindenki dicsér a szakmában. Tehát a Szolnoki Petitől kezdve mindenki így mondja a Szolnoki, akinek szintén szerintem az egyik legjobb énekes, hogy azt mondja, a kökény.
Nagyon
és akkor még sorolhatnám hosszan. Mennyit csörög a telefonod, mert amióta beszélgetünk, egy folyamatosan nyomkodjuk, de ennyi telefon
igen,
van egy nap, és még délelőtt van.
Igen, hát most azért én már reggel óta ilyen, hát én korai kelő vagyok, ilyen 7:30 fele kelek, 7 órakor 7:30 fele beindul az élet nálam, és akkor a telefon az viszont egyfolytában. Bulik, közben ugye 2 lemezen dolgozok, most a sajátomon csináljuk akkor a Pátriás lemez, tudod, amiben a sok roma van, tudod, sok jó muzsikus van benne. Csinálom azt, akkor most leforgattam 2 videóklipet, egyet a fiamnak, a Lalinak, másikat magamnak. Fú, hát ilyen milliónyi dolgom van most, hál' Istennek, így visszajött minden, de hogy élvezem, és közben nagyon sokat járok fellépni. Tegnap is voltam, tegnap előtt.
És akkor jönnek a simogatások, meg a szeretett bombák, a szeretett gombócok.
Ami kell, ami minket éltet.
Itt most ülünk az asztalnál, és azt látom, hogy virágcsokrok, meg egy happy birthday. Feleségem. Most ott a születésnapja.
Most ott a feleségemnek kedden, a lányomnak meg vasárnap. Úgyhogy szerdán tudtunk egy picit itt ünnepelni itthon a család. Ja, így sütögettem, meg mit tudom én, így el voltunk, jöttek az unokák, így tök jó volt. Itt voltak a legfontosabbak, aki számunkra a legfontosabbak, és ez így jó volt. Kapott virág, ezt a fiamtól kapta a feleségem.
Ki gondolná, hogy a sötét hajával megismert Kökény Attila eredendően vörös hajú kisfiú volt, aki idővel kiszőkült, majd bebarnult. Az énekes 10 éve küzd a kilókkal is. Most épp 2 éve próbál 8 kilót leadni, amelyek folyamatosan jójóznak. Egyebek közt pedig arról is mesél, hogy hamarosan 3-szoros nagypapa lesz, hiszen lánya újabb gyermeket hord a szíve alatt. Íme a beszélgetés utolsó része.
A gyerekek azokat az értékeket viszik tovább, amit itt tőletek megkaptak?
Igen, én azt gondolom.
Jó, hát, jó gyerekek lettek?
Igen, én azt veszem észre, hogy jó emberek váltak a két nagyobbikból, igen, és hát a pici az még ugye kicsi, hát most 15 éves a kicsi, és hát figyelj, ő is tök jó elvégezte a 8-at, mondhatni, hogy erős 3-as vagy 4-es közt van valahogy így, felvették őt a konzervatóriumba, megy tovább oda zenét tanulni, felvételi vizsgája jól sikerült neki. Hát a nagyfiam ugye az a vendéglátásban dolgozik, inkább ilyen rendezvényszervezés, de közben én befogtam még magam mellé vezetni, mert én már nem vezetek.
Szívesen megy veled?
Persze. Nagyon jó barátok vagyunk. Hát figyelj, ő 25 éves, én 46. Igazából nincs olyan téma, amiről nem tudunk elbeszélgetni. Jól vagyunk. A lányom az most már anya, ugye másodjára is anya lesz, mert hogy már ott a pociában neki a baba. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nem is kívánhatnák magamnak jobbat.
Kerek minden azt?
Nagyon. Érzed? Igen, persze. Tök jó. Igen, hát a gyerekeim, az unokáim, feleségem 23 éve mellettem van, kitartott, nem csak a jóban, a rosszban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, mondhatom azt, hogy tök jó az életem.
Egyáltalán a kudarcokkal, hogy te mit tudtál kezdeni? Tehát amikor azt mondják egy X-faktorban, hogy nem vagy megfelelő, vagy nem jó az, amit csinálsz, pedig hát közben látod, egy bizonyos réteg imád már az éjszakában is, hiszen a tehetség az azt gondolom ott is megmutatkozik, csak nem jut el annyi emberhez.
Hát figyelj, ez érdekes.
Szóval hogy élted meg lelkileg, de most őszintén érdekel, mert az interjúban általában igen, mindig azt mondod, hogy nem foglalkoztam vele, nem hiszem el, hogy egy művész ember ezzel nem foglalkozik
hogy?
Lelkileg.
Hogy
amikor azt mondják egy ilyen műsorban, hogy ja, hát nem feleltél meg.
Ja, figyelj, hát ez úgy volt, hogy elmentem az X-faktorba, egy haverom beregisztrált. De én nem akartam elmenni, mert hogy zenész vagyok.
Na, világos.
Tehát most, hogyha én egy gumigyárba dolgoztam volna, vagy egy vasgyárba, akkor lehet, hogy azt mondom, megpróbálkozok vele, mert miért ne? De mi, hogy én muzsikus vagyok, azért én féltem attól, hogy azt mondják nekem, hogy mars egy élő műsorban, segbe rúgnak, és ezt, hát hogy fogom én ezt megélni a barátaim közt, a zenészek közt? Érted? Tök ciki. És ráadásul úgy, hogy idézőjelben azért én már ismert voltam a vendéglátóban, igen, mert igen, volt igen. Nevem valamilyen szinten már. Azért egy budapesti éjszakai réteg, az már tudta ki az, hogy Kökény Attila. És ciki lett volna, érted? Elmentem az X-faktorba, azt mondták, hogy nem felelek meg. Erre hazajöttem, mondtam, hogy nem jó. Hát így elgondolkoztam, hogy most ez...
De mondd már el, hogy amíg jöttél haza, addig mi volt benned?
Hát nem tudom elmondani neked, mert csak járt az agyam, hogy mit csináltam rosszul. Mit énekelhettem rosszul, hogy énekelhettem rosszul, és ráadásul úgy, hogy nem a zsűri hallgatott meg, hanem bevittek egy szobába, és meghallgatott egy kislány, aki 20 évvel, 15 éve fiatalabb volt, mint én. És csak gondolkoztam, nem tudom. Hazajöttem, na erre bepipultak a gyerekeim, és a hátam mögött beregisztráltak a Megába. És mondtam, hogy menjek, ne menjek, már megint, ha onnan is hazajövök így. Na jó, megpróbálom. Nincs veszteni valóm, érted? Elmentem, ott meg sikerült.
Tehát a gyerekeid adták az erőt ahhoz, persze, hogy tovább menni, és
igen,
nem...
Igen, a gyerekeim voltak
itthon
azok.
Befordulni?
Igen, úgy voltak vele, hogy hát mi apu is jó énekel, akkor menjen elő is a megasztálba.
Hát, tudod, mi lenne a nagy, hogy az alatt 15 évvel fiatalabb kislány, aki azt mondta, hogy nem felesz meg az X-faktorba, hogy azzal találkoztál-e valaha azóta?
Ja, nem hiszem. Hát én nem is emlékszem rá. Szerintem én
ő biztos emlékszik.
Lehet, hogy emlékszik rám, de nem biztos, mert azért ott, figyelj, voltam majdnem 100 kiló.
Hát
hosszú hajjal.
Ja, hát ezt akartam mondani. Persze, hát én onnan ismerlek. 97
kiló voltam.
Hogy te nem így néztél
nem,
ki?
Hát olyan gyomrom volt, hogy ide a mikrofonálványig ért. De az is érdekes dolog volt, mert hogy nekem a hasam volt csak nagyon nagy. Mi egy ilyen alkat vagyunk az egész, aha, család. A bátyám bejönne az ajtón, olyan vékony a fej, mint nekem, és ilyen hasa van. Aha. De mindegyik apámnak, sajnos, ez apámtól örököltük ezt, hát én ezért próbálok most, én mindig diétázom.
Na, de ez egy harc?
Igen. Nekem egy folyamatos nehéz küzdelem. Hát igen, nagyon nehéz. Most már igen, mikor ez történt a Megasztárban, akkor így dobáltam le a kilókat.
Igen, de azt látom, hogy amióta volt a Megasztár, azóta úgy tartod.
Igen, muszáj vagyok tartani, mert egyszerűen nem érzem jól magam a színpadon. Uh-huh. Tehát frusztrál az, hogy látom a hasamat, hogy nyől. De nagyon szeretek enni. Tehát most ezt hazudnék, ha azt mondanám, nem. Egész héten eszem a nyúledet, a salátát, meg nem tudom micsodát, és akkor hétvégén meg megpróbálok enni. De van, mikor úgy tele van a hócipőm mindennel, és akkor oda jön a pörkölt nokedli egy laborral. És akkor nem érdekel.
Ez meg 10 éve?
Igen, de egyébként meg látod, hogy tök jó vagyok vele, mert hogy például most, hogy leszoktam a cigiről, meg ugye, hát az volt egyébként a fő ennek, hogy
az ital.
A cigi meg a pia. Aha. Ugye az volt, hogy hogy azt mondtam, hogy jó, akkor leszokok a cigiről. 2 éve leszoktam a dohányzásról, és hát az történt, hogy ültem a kocsiba, mentem fellépni fiammal. És akkor mondom, nagyon odafigyelek, nehogy elhízzak, tiétázok, tudod, fú, semmi kaja. És a nap végén úgy szálltam ki, hogy kiszúrtam, hogy van benne kb. 5-6 csoki papír. Érted? Egy jégkrém, még egy jégkrém a benzinkuton, még egy csoki.
Észre se vettem?
Észre se vettem, hogy elkezdek csokizni. Feljött 8 kiló. És azzal küzdök azzal a 8 kilóval. Aha. 2 éve, képzeld el.
2 éve?
2 éve. Hát ugye jött a karantén, ja, megint mit csinálsz, fekszel, nézed a tévét, nasi, ez az, amaz, persze. És ugye egyszerűen nem tudtunk mit csinálni. Mit csinálsz a karanténban? Tehát te diétázol a karanténban, amikor meghalsz az unalomban?
Hát én nyilván nem.
Én se diétáztam, ettem, érted? És akkor csak jöttek a kilók, és akkor az első olyan tévés megmozdulás volt, hogy kérdezték, hogy milyen inget hordasz. Hát mondom, Slim Fit. Jó, bementem, és idáig értem. Tehát ugye most otthon, karanténban hogy voltam? Félmeztelenül, gatyába, vagy felvettem egy pólót, ami amúgy is nagy rád, egy pizsama. Tehát olyan kényelmes.
Persze.
Hát honnan láttam én azt, hogy én csak szedem fel a kilókat? Hát nem mentünk sehova. Tréninget vettem fel, átfutottam a gyerekekhez, az unokákhoz. Mit tett? Semmi. Észre sem vettem, hogy ízok, érted? És akkor ott észrevettem. Na, azóta viszont én több hónapja most már fogyózok. Hál' Istennek tornázom vissza, már lement 3-4 kiló belőle. Még azt a 3-4 kilót ledöngetem, aztán jól leszek.
Egyébként ez is furcsa, hogy én el nem tudom képzelni, hogy te vöröshajú gyerek voltál.
Persze. Tehát ugye vagy. Hát 14 éves koromig vörös, 14 éves koromtól 16-ig meg aranyszőke volt a hajam, és utána egyszerűen bebarnult.
Bebarnult.
Nem értetetlen. Vannak olyan fotóim, amiket megnézek ilyen gyerekkori képeket, nem értem, hogy te tök vörös a fejem. Ja, és úgy, hogy apám olyan fekete volt, mint a szemetes zsák. Tehát ez egy korom fekete duma volt, érted? Igen. Jó, de nyilván én fél vagyok, mert hogy anyám meg egy sváb asszony, ott ilyen német erek vér csörgedezik bennem, mert a nagyanyánk az németül beszél. Tehát, hogy, tehát én a feleségem mondja is, hogy tacskó vagyok. Tehát, hogy...
Na, annyi mindenről beszélhetnék még, hogy beszélhetnénk, folytatjuk majd, jó? Szerintem ebben most nagyon sok minden benne volt, amit tényleg útravalóként elvihetnek a hallgatók, olvasók. Én azt kívánom, hogy hát ha az, hogy legyen minden a következő 10 évben is, mint mondjuk az előzőben, akkor az a jót kívánok az útra?
Hát szerintem igen. Ha így megélem ezt a 10-et, amit megéltem most, vagy ezután megélem a következő 10-et, akkor szerintem biztos, hogy megmarad az az egyensúly, amiről beszéltem.
Na, akkor majd 10 év múlva jövök meg.
Gyere!
Köszönöm az őszinteséget.
Én köszönöm a beszélgetést.